Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja. Mert a táncról beszélni is érdemes. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Táncverzum, én pedig Péli Nagy Kata vagyok. Kultúra és pénz, vagy kultúra és üzlet. Vajon mennyire vannak jóban egymással? Valószínűleg, hogy általában nem szokott szerelem az első látásra lenni, vagy inkább azt mondanám, hogy kicsit egyoldalú lehet ez a szerelem. Art is business, amely lényegében ugyanezt fedi, és pontosan illeszkedik is a Trend FM arcpoetikájához. A vendégem pedig Balogh Máté András, akit köszöntök, az Art is business alapítója, vezetője. És hogy miért vagy itt, ti már nagyon régóta próbáljátok ezt a két területet úgy összehozni, hogy mindenki megtalálja benne az örömét. Hogy sikerült eddig, és ezt annak a kiadványnak a kapcsán kérdezem, amely egy gyönyörű szép könyv, és felöleli 1900-tól kezdődően 2025-ig a kulturális mecenatúra történetét. Voltak jó korszakok? Mesélj!
Szia! Köszöntöm a hallgatókat. Alapvetőleg voltak, és vannak is jó korszakok, szóval, hogy ez a könyv, ami majd most decemberben jelenik meg, a Diátadónkon mutatjuk be, és aztán majd hivatalosan január végén fog az Országos Széchenyi Könyvtárban bemutatódni, szép magyarosan megfogalmazva. Ebben a könyvben alapvetőleg arra törekszünk, hogy olyan embereket mutassunk majd be, akik az elmúlt 125 év alatt olyan példával járnak elő, hogy megértjük, miért is volt fontos számukra a művészet, a kultúra, hogy tudták beépíteni a saját életükbe. Ugye minél közelebb kerülünk a 21. századhoz, annál inkább változik ennek a metodikája. A 20. század elején még leginkább arisztokratikusabb gondolatok mentén jöttünk, aztán jött egy szocializmus, ami hát valljuk be, felkavarta, megszüntette, átalakította az egész identitását ennek a kérdéskörnek, ott leginkább ügyvédek, orvosok, kisebb vállalkozók, még ez a szó, ez azért nem annyira állja meg a helyét ugye a szocializmusban, és aztán a 90-es évektől már leginkább üzletemberekről beszélünk, akik művészethez kapcsolódtak, természetesen a meglévő társadalmi csoportok mellett, mint orvosok, ügyvédek. És aztán itt vagyunk a 21. században, amikor nagyon homályos ez a témakör, nem nagyon szeretik megmutatni magukat azok az emberek, akik magánemberként jelen vannak a kultúra támogatásában, mindenki más gondolattal létezik, ahogy miért lép be. És mi meg ugye most már azért 19 óta azzal foglalkozunk, hogy a vállalatok és a művészetnek milyen együttműködési lehetőségei vannak. Azt látjuk, hogy nagyon sok olyan ember érkezik a vállalati szférából, akik igazán komolyan gondolkoznak arról, hogy a magánéletük mentén is támogassák, együttműködéseket hozzanak létre a kulturális szektor különböző szereplőivel. És akkor őket mutatjuk be a könyvbe, 28 olyan magánember portréját olvashatjuk majd, akik vállalták, hogy most egyszer egy kiadványban mesélnek arról, hogy hogyan gondolkoznak erről a területről. Megkérdeztünk 10 kulturális intézménynek a finanszírozással foglalkozó szereplőjét, tehát aki mondjuk baráti köröket működtet, szponzorációval foglalkoztat, vagy gazdasági területen működik, és ők elmondták azt, hogy ma mit jelenthet a kulturális szférának a mecenatúra, tehát szó szerint. És ebben ajánlásokat fogalmazunk meg, hogy hogy érdemes gondolkozni, milyen irányokat lehet venni, és ebből talán kiderül az, hogy csak és kizárólag stratégiai szinten lehet, tehát hosszú távon lehet gondolkozni a témakörben.
Miközben ugye mondod, azon gondolkozom, hogy itt nagy intézményeket támogatnak inkább, vagy alkotókat, startup, ha létezik ilyen a kulturális területen ott startupok, vagy már befutott emblematikus, ikonikus kulturális alakokat, művészeket. Hogyha forrásokat tekintjük, akkor ott van valakinek a magánvagyona, és ott van esetleg a cége, vagy egy nagy vállalata, amit ő irányít.
Minden jellemző, amit elmondtam, tehát hogy ez
minden
ez így van, úgy ez világszinten is így működik. Intézményesült szinten ugye ez akkor jó, hogyha ezeket az embereket, akik valahogyan kötődnek ahhoz az intézményhez, közösségbe formálják. Tehát ezeket hívják ma baráti köröknek, patrónus köröknek, támogatói köröknek, ezekből nincs sok az országban, mert ez azért időigényes, emberigényes, nagyon személyes kontaktust igénylő feladat. Nem mindegy, hogy milyen embert csinálja. Ezeket az embereket nem lehet cserélgetni egymás után, mert értelemszerűen, ha megérkezik egy támogató, és elkezd valakivel beszélgetni, akkor hozzá fog kötődni elsősorban. Őt fogja hívni, de ha őt cserélgetik, akkor ugye az negatív képet fest az intézményről. Baráti köröket csak komolyan lehet működtetni. A független szektorban, hogyha egy-egy művész jól kezeli a saját, most hívjuk rajongótábornak, de ez egy ilyen nagyon könnyűzenei megfogalmazás az én értelmezésemben, de hogy olyan emberek, akik tényleg a művészért mennek előadásokat nézni például, vagy a művész van mindenek előtt, és nem is a darab, vagy az intézmény, és hogyha ő jól tudja működtetni ezeket az embereket, és emberi kérdést csinál a kapcsolatból, és nem pénzügyi kapcsolatot, mert ugye itt szokott elválni nagyon sokszor a megvalósulás és a hosszú távúság, hogyha azért kapcsolódik valakivel, mert jó vele a kémia, akkor működőképes hosszú távú, akár mecénás viszony is létrejön, ha nem, akkor egyszer valami létrejött, és utána soha többé nem fog történni, mert kiderült, hogy csak a pénzért jött. És szerintem a kulturális szektornak ez egy nagyon nehéz mentális változást igénylő folyamat, amíg eljutnak, hogy igen, tudjuk, hogy pénz kell, tök mindenhova pénz kell, de ahhoz, hogy ez meglegyen, ahhoz varázsolni kell, ahhoz emberi viszonyokat kell létrehozni, jól kell tudni kezelni emberi viszonyokat. Nem is mindig a művésznek kell. A művész azért van ebből a szempontból, hogy ő szabadon alkothasson, szabadon működhessen, és legyen mellette egy ember, aki kezelhet minden más menedzsmenti feladatot, és ebbe tartozik az, hogyha mecénások, támogatók, vállalati szereplők is bekopogtatnak, vagy őket akarjuk kezelni.
Korábban is beszélgettünk már erről, és én akkor is megkérdeztem tőled, hogy melyek a preferált művészeti irányzatok, területek, ahova szívesebben tesznek be pénzt a biznisz körök.
Oda irányul finanszírozás, ami látható, ahol érzi a másik fél, hogy megbecsülik, és partnerként van kezelve, és hogy kapcsolódik az ő, hívjuk brandjének, ez most mindegy, hogy magánember vagy vállalat. Hogyha ezt érzi a kulturális fél, hogy hol tud jól kapcsolódni, akkor működik a dolog. Minél nagyobb az intézmény, annál nagyobb a láthatóság, és ebből a szempontból teljesen mindegy most, hogy azt mondjuk, hogy ez egy színház, vagy egy múzeum, vagy egy klasszikus zenei történet, tehát hogyha egy jól felépített brandről van szó, beazonosítható brandről, akkor szívesen érkeznek hozzá szereplők. De csak akkor, hogyha jól meg tudja szólítani az adott szereplőket, ha tudja, hogy mit akar a másik féltől. A céllal érkezik. Tehát, hogyha egy vállalat érkezik, vagy egy magánember, annak az a célja, hogy szeretne közelebb kerülni ahhoz a brandhez. De ez ugye kiszámíthatatlan. Tehát ezért van az, hogy proaktívan kell működni a kulturális szektor szereplőinek, tehát előbb nekik kell oda menni. Tudatosan kell megszólítani a környezetében lévő lehetséges partnereket. Azt gondolom, hogyha előadó művészetről beszélünk, akkor persze, tehát a színház az egy nagyon fontos helyszín, de ez kiszámíthatatlan. Tehát ugyanúgy, mint nem tudom, a táncas kapcsolatban, amiről már ugye többször beszéltünk, hogy mennyire alacsony a finanszírozása magánszektorilag, mert azt nem értik. Tehát a tánccal ez a probléma, hogy nincsen kapcsolódási pontjuk. A színházot ugye az van, hogy beszélő emberek történeteket mondanak el, amit vagy megértünk, vagy nem, és ez vagy átmegy, vagy nem a hallgatóságon, és akkor abból talán jön valaki, aki majd később azt mondja, hogy én ezt az értéket szeretném tovább segíteni. De ez azért ugye egy nehéz dolog. A vizualitás meg talán ebből a szempontból a legegyszerűbb, tehát egy múzeum, egy galéria, egy művész, hogy tetszik vagy nem tetszik. Amit észreveszek, az egy számomra vizuálisan elfogadható dolog-e, és ha megérkezik a kortárs művész, teszem azt, hogy mondjuk ugye él az az alkotó, akkor az ő személyén, történetein keresztül még inkább magamba tudom szívni azt a gondolatiságot, vagy ami megerősít a kép befogadásához kapcsolva. Mindent összefoglalva általában személyes kapcsolatokról szól, tehát ha belép valaki az adott intézménybe, megvan-e a kémiája, ott valaki kezeli-e őt, tehát a menedzsmentből, vagy van-e olyan ember, aki őt megszólíthatja, tudnak-e adni a művészeti oldalról ajánlatot nekik, hogy gyere, miért kapcsolódj velünk? Mert egyébként pont most volt egy beszélgetésem egy alkotóval, és kérdezte tőlem, hogy hát nem elég, hát itt van, csinálom. Hát ebből minden kiderül. Mondom, nem, mert lehet, hogy eljön, tízedszer is eljön, jegyet vesz, élvezi, megnézi, de soha nem jut eszébe, hogy ő kapcsolódhat hozzád. Ha te nem teszed ki a honlapodra, a Facebookodra, az Instagramodra, vagy személyesen az előadás után, ami tudom, hogy mindig bonyolult, kimenni, beszélgetni, legalább kapcsolódni, akkor ő soha nem fog eljutni addig a pontig, hogy nagyon ritkán, inkább így mondanám, hogy kapcsolódjon. És akkor onnantól kezdve indulhat be minden, hogyha azt látta, hogy egy ajánlat van előtte, hogy nekem miért lesz jó.
Sosszé, hogy utolért kedvenc táncélményed.
Remek filmalkotások után táncszínpadra került Jókai talán legromantikusabb műve, az Aranyember, méghozzá Miskolcon. Szerelmet és csalódást, csapongó érzelmeket nagyívű kettősökbe, látványos szólókba formálni, remek inspiráció egy koreográfus számára, de az üzletet, a kapzsiságot, a korrupciót, a korai kapitalizmust eltáncolni, hát az nem kis kihívás. Kozma Attila, a Miskolci Balett művészeti vezetője, a Casablanca, a Nagy Gatsby, az Üvöltőszelek, az Álom luxus kivitelben után újabb népszerű siker alapanyaghoz nyúlt. A darabot egyébként november 8-án, 20-án és 21-én is lehet látni Miskolcon. Kozma Attilával beszélgettem, aki a darab koreográfusa. Néhány nappal ezelőtt a közelmúltban volt a legújabb premieretek, ez egy Jókai feldolgozás volt, és Jókai életműve egy rendkívül jó alapanyag, akár filmre, akár színházra, vagy színházra, prózai színházra adaptálja valaki, hiszen nem csak remek romantikus történetek, kalantok, szerelmi szálak vannak benne, kemény társadalmi kritika is, és nem egyszer, ugye neki futurisztikus jóslásai is voltak. Ugye adja magát a kérdés, hogy egy remek film készült belőle, de lehet, hogy nagyon nehéz táncszínházi adaptációban elkészíteni az Aranyembert. Te voltál a dramaturg is. Milyen fő gondolatok mentén tartottál meg bizonyos epizódokat, részeket, szálakat?
Igen, valóban úgy, hogy te is említetted, ugye a Jókainak az Aranyember regénye, az nagyon erősen a magyar kapitalizmus keletkezés történetek egyik dokumentuma. Aki a Miskolc Balett munkásságát egy picit is figyel, vagy ismét tudja, hogy azért mi általában irodalmi műveket, ismert irodalmi műveket és filmalkotásokat viszünk színpad, és ebben azért már viszonylag jó gyakorlatunk van, kimondottan szeretjük ezeket a témákat. Ami engem igazából érdekel benne, ez az előbb említett kapitalizmus keletkezés története, hiszen az napjainkban is talán újraéledő téma, és hát mindenképpen a Primár Mihálynak ez a picit ilyen antimitosz, ugye Midiász király történet, ahol minden aranyjá vált, ez a kezében hasonlóan Timár Mihályhoz, aki ugye egy szegény hajó biztos, csak valahogy úgy alakul a sorsa, hogy egy ilyen hatalmas fincs birtokába jut, ami őt egy borzasztóan gazdag emberé teszi, és akkor így jön az egyik érdekesség, hogy miközben gazdag ember lesz, és belemerül ebben nagyon hideg, nagyon számító üzleti életben, van ebben egy nagyon erős szerelmi szál, hogy ez a bizonyos fiatal török lány, az itt megment, ugye Alice Robbenze lánya, akibe beleszeret, és aki aztán hálából hozzá is megy ez a férfihez, ez az alabástrom szoborszerű szépség. A szerelmet viszont nem kapja meg tőle, tehát itt van egy meghasonulása, hogy az ember elképzeli ezt a hirtelen jött gazdagságot, hogy mindennel az ember élete nem lehet mégiscsak teljes, akkor elkezd menekülni, ezzel az egész is találja meg a boldogságát, ezen a térképen sem található, ugye a Dunán van ez a hogy leírja a Senki szigete Jókai, és itt ugye Klímával találja meg a boldogságot. Tehát el kell vonulnia, mindent fel kell adnia, azt is a képzelt szerelmét, és ezt az üzleti sikereket ahhoz, hogy ő igazából ne hasonuljon meg önmagához, vagy vissza tudjon térni önmagához, és igazából boldog legyen, és akkor talán már a pénz nem is annyira fontos az életében. Ez egy nagyon izgalmas dolog volt Jókainál, és igyekeztünk e felé vinni mi is az előadást.
Hát ugye ez a könnyebbik része azért ennek a történetnek, mert politikát és gazdaságot, főleg üzletet, üzleti tárgyalásokat aztán meg végképp nagyon nehéz táncban elbeszélni, néha még szövegben elbeszélni, és azért persze erre vannak azért kísérletek, ugye Kurt Jossnak a Zöld Asztal című rendkívül izgalmas, amely lényegében a politikusok tárgyalása és különböző országok felosztását jelképezi. Ritkán találkozunk ilyen összefüggésekkel a tánc színpadán. Te belementél ezekbe a dolgokba? Tehát a kapitalizmusba, a tárgyalásokba?
Hiszen azért megkerülhetetlen, akár amikor ugye ott a telkeket osztják fel, ahol építkezés folyik. Tehát ezeket az üzleti életeket azért, ha nem is a Zöld Asztal mérségében, de nyilván mivel, hogy azért ez egy korai kapitalizmus ábrázolás is, mindenképpen érintjük az előadásban, tehát ott van, jelen van. Valóban nagyon nehéz ezeket megfogalmazni, különösen talán most.
Ugyanakkor mégis van egy nagyon hálás lehetőség ebben a darabban, a török szál. Nem tudom, hogy ezt mennyire használod ki, hiszen itt a táncműfajban is, itt azért lehet becsempészni különböző más jellegű stílusokat, elemeket, vagy teljes egészében a kortárs eszközrendszerére építesz.
Nagyon-nagyon elgondolkodtunk pont ezen, amit mondasz. Például ugyanakkor van egy nagyon kedves barátom, több darabomnak is volt már, Barva Gábor a zeneszerzője, hogy mennyire jöjjön el. Ez egy erősen elektronikus zene, de nagyon jól hallgatható, tehát a fülnek kellemes dolog. És abban minden olyan jelenet, amiben ugye a tíme, vagy a darabnak az elején, amikor a török vonal annyira megjelenik, akkor emellett elektronikus zenében ott van, de mozgásban nem akartam elvinni, hogy ilyen török vagy keleties mozdulatokkal legyen tele, vagy akár csak ábrázolni direktbe a dolgot. Nyilván benne van kosztümben, csak mozgásban is, de inkább a mai kortárs tánc elemei, kortárs és neoklasszikus elemeket használunk.
Picit beszéljünk a díszletről. Nektek a díszletek is nagyon-nagyon izgalmasak szoktak lenni. Tehát volt olyan darabotok, amikor egy földbe állt repülőgép darab volt a színpadra behúzva. Most mire építesz?
Igen, ez a Casablancának volt a díszlete, vagy az Államluxus Kivitelben egy óriási bőrönd volt berendezve különböző szobánkra, hiszen ez az elvágyadás az utazásról is szólt. Juhász Kati régóta munkatársam, és dolgozunk együtt. Hál' az Isten, nagyon szeretem Katit, mert rettetesen tehetség. És én azt kértem, Zoli, mostanában szeretem ezeket a minimalista díszleteket. Ez alapjában véve két hatalmas nagy fal, ami különböző portokban törik, tehát mozgatható, különböző helyszíneket, adott szituációkhoz, jelenetekhez mérten, jelenetekhez beállításához tudjuk mozgatni, de ez két oldalt egy ilyen nagyon minimalistán fogalmazott, ilyen szerintem ez polifómokból vágta ki a Kati, és egy nagyon érdekes szürke és vízszín, egy óriás nagy hullám fut végig, ennyi az egész. Ehhez hozunk hozzá bútorokat, és hát nyilván az érthetőség kedvéért, vagy hogy a nézőket kicsit vigyük a történeten keresztül, vagy segítsünk nekik mankót adni a helyszínekről, például a hajó kiemelés egyéb, használunk hátul az operafólián vetítés, de ez egy nagyon tág tér ezekkel a hullámokkal, és mögött egy ilyen nagyon furcsa. A bál résznél például több bál szoba van egymás után felvetítve, tehát több dimenziósan mutatjuk meg a bált. Egy minimalista díszletünk van, és mondom, ehhez kerülnek be adott esetben nagy ritkán egy-egy bútordarab.
Egyébként érdekes, hogy említetted ezt a hatalmas nagy hullámot, mert gyakorlatilag a történetnek a kezdet és vég pontján is a víz az úr, a Duna, hiszen az ő története...
És az érzelmi hullámok.
És az érzelmi hullámok, tehát ott kezdődik és ott végződik, hiszen egy szigeten találja meg a boldogságot, és ugyanakkor a fő gonosz, fogalmazzunk így, ő is, ha minden igaz, a hullámok között, ha nem is a Duna hullámai, de a Balaton hullámai között leli halálát.
Így van, Krisztián Tódor végzetét a balatoni jég, és az ő ostobaság és kapcsisága okozza valóban, ott is kapcsolódunk a vízhez.
Mostanában az alkotók gyakran kérnek fel idősebb táncosokat, és ez egy rendkívül jó út. De nálad is az Ali Csorbadzsit egy idősebb kolléga alakítja.
Igen, Sotisoba évek óta, hál' Istennek, itt dolgozik a csapattal, ő egy kiváló balettmester, és nyilván akik őt operaházból ismerik, tudják, hogy nagyszerű táncos volt. Csaba nagyon sokszor van különböző előadásokban benne, aranyember előtti produkciónkban, a Máélinben orvos volt, tehát különböző alkalmakkor mindig használom. Ez valóban megérne egy műsort, mert azt gondolom, hogy idősebb, érettebb táncművészekkel, akik már befejezték az aktív táncolásukat, vagy a pályájukat, és őket visszahozni színpadra, mindig egy nagyszerű élmény a tapasztalatokat látni, és hát ugye a mellette dolgozó kollégák is nagyon, nagyon jól tudnak dolgozni, de rengeteg van, tehát nekem régi terve van, hogy egyszer talán valamikor egy Csokonai Dorottyát is mindenképpen szeretnék valamikor csinálni, és ugye azt sem csinálja meg az ember egy 20 éves vagy 30 éves táncosnővel. Tehát lehetőségek vannak rá, reméljük, hogy előbb-utóbb egyszer majd sikerül. De mondom, nagy élmény velük dolgozni, mert rettenetesen nagy tapasztalata rendelkeznek, és ugye kívülről az előadás jelenítési próbája alatt ott vannak, és akkor rajtam kívül is beszélnek. Sokkor használom Csabát különben asszisztensnek is, és akkor nem csak a mozdulatok kitisztázásában segít, hanem az adott szituáció érzelmét is segíti megérteni, vagy segíteni a táncosoknak, hogy tud a színpadon valósan jól megfogalmazódni.
Táncverzum.
Ha van idejük ma este, akkor ajánlom figyelmükbe a Prevolution Tánctársulat Titok című darabját a Nemzeti Táncszínházban 7:30-as kezdéssel. Nemes Zsófia koreográfus ezúttal az online világ torzulásait és én kép alakító szerepét teszi három szereplős alkotásának középpontjába. A Táncverzum legközelebb 2 hét múlva jelentkezik itt a Trend FM-en, kedden, 3 órakor, de interjúinkat meghallgathatják a Trend FM YouTube csatornáin is. Addig is nézzenek előadásokat, vagy menjenek el táncolni. Péli Nagy Katát hallották.
Ez volt a Táncverzum. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.